Kedves Bölöni László, melyik a nagyobb meglepetés? Az, hogy Szlovákia ebben a pillanatban vezet 1-0-ra Anglia ellen, vagy hogy Bölöni László marosvásárhelyi díszpolgára?
Most gondolkodom. Én azt hiszem, hogy az, hogy díszpolgárra választott feltételre a címátvevésére a város, de, hogy mondjam, én nem számítottam, nem gondoltam én erre. De azért azt hiszem, hogy ha már a sportolókat is megtisztelik ezzel, akkor azt hiszem, hogy itt a helye.
Egyértelmű, hogy itt van a helye Bölöni Lászlónak, hiszen nem véletlen az sem, hogy annak idején a 20. század legjobb sportolói között Simon Lászlóval, néha is Simon Lászlóval együtt választották meg a legjobb sportolónak. Megkapta ezt a kitüntetést, és én nagyon-nagyon rég, vagy lehet, hogy soha nem láttam ennyire elérzékenyülve.
Mert ritkán találkoztunk. Az igazság az, hogy ilyen szempontból édesapámra hasonlítok. Édesapám nem ment, nem járt templomba. Édesapám 52 éves korában meghalt, de nem mert templomba járni, mert templomba járva az édesanyja jutott mindig eszébe, aki szintén nagyon korán elment, tehát az én nagymamám, a Bölöni Ági nagymamám, és akkor nem tudta könnyek nélkül végigülni a misét. És úgy látszik, hogy ebben hasonlítok, akkor, amikor ilyen szimpatia megnyilvánulást érzek magam körül, és mint civil ember, akkor bajba keveredek. Akkor elgyengülök, és szégyellem, de mit tudok csinálni? Haragszom magamra ilyenkor, és azt mondom, hogy ne gondolj semmire, csak mondjad a szöveget, de nem tudom megtenni. Ezért mondom azt, hogy nemhogy nem vagyok erős, de van bennem gyengesség is.
Edzőként került hasonló helyzetbe, hogy elcsuklott a hangja?
Igen. Két alkalomra emlékszem, nem is jó, hogy elmesélem, de két alkalomra emlékszem. Az első az, amikor, de mint edző, mint játékos soha, és soha mérkőzés előtt, vagy mérkőzés után, soha. De az egyik az, amikor a Nancy-val először feljutunk az első osztályba, és telefonálok haza Klárának, aki nézte a meccset, idegenben játszottunk, megnyertük a mérkőzést, bejutottuk az első osztályba. És nem volt semmi baj, mindaddig, amíg nem hallotta meg a hangját és az örömöt a hangjában, és ez ott a pálya 16-os körül, ahol álltam az őrjöngés után, hát télre kényszerített. Ez volt az egy. A másik hasonló lehet volt, az utolsó előtti fordulóban a Sportinggal nyernünk kellett volna, hogy bajnokok legyünk probléma nélkül. Döntetlen játszottunk idegenben, és másnap játszott a Benficával a Boavista. És a Boavista volt a nagy ellenfél, a Boavista kellett volna nyerjen. Ha nyer, akkor folytatódik tovább a harc, hogy az utolsó mérkőzésen nekünk jó volt a gólaránk, de meg kellett volna nyerni. És ugyanezt történt, hogy a Benfica vezetett 1-0-ra. Na és engem beharangoztak már a tévéhez. A Román tévé, Portugál tévé, mind a kettő ott volt, és hát engem bevittek a stúdióba. Én mondtam, hogy nem akarom nézni a meccset. És hogy a gondolataim elszálljanak valamerre, hát megint felhívtam Klárát, aki kezdte azzal, hogy na, mi van, s az eredmény, s a, mondom, hát nem tudom, de hát én látom, én követem, és minden jó. De még mennyi van hátra? És még van 20 perc, nem 20 perc, az rengeteg. És akkor és elmentél, és vettél cseresznét, és adjál a lányomnak is, és egyetek ezt, és még hány perc van? Hát még mondja, hogy még van, vagy 15. Na jó. És aztán telefonáltál haza, és hogy vannak otthon, mindent az égvilágon, de éreztem, hogy baj lesz, és csak én voltam egyedül a szobában, mert nem akartam senkit magam mellett tudni, mert nem akartam elárulni azt, hogy mennyire izgulok egy ilyen mérkőzés előtt, ami nem is az én mérkőzésem. És akkor így jutottunk el addig, hogy na, lefutták a mérkőzést. És ugyanaz történt, amikor lefutták a mérkőzést, hogy és Sporting bajnok lettem Portugáliában. Egész csak Portugáliában bajnoknak lenni, ez nem kis dolog. És mikor kinyitották az ajtót, én még Klárával beszéltem, és jöttek az emberek, akkor ugyanez történt.
Soha nem szeretem ezt a kérdést, de azért felteszem. Most azt hiszem, hogy itt a helye. Milyen érzés díszpolgárnak lenni?
Mindenféleképpen, hogyha megint láttad a fellépést, a Dumát, akkor abból következtethetsz arra, hogy egy nagyon erős, nagyon beléd markol, legalábbis belé. Belém markol egy ilyen érzés már, amikor én már tudtam, hogy baj lesz akkor, amikor az emberek tapsoltak a felállásoknál. És ahogy és amennyit tapsoltak, hát én tudtam, hogy megint ez a szeretet, ami jön felém, ez a figyelmesség, ami jön felém, ez elgyengít, és akkor én már tudtam, hogy baj lesz. Tehát ebből lehet következtetni, hogy számomra egy felemelő érzés, és nem akarok én mondani dolgokat, de mert nagyon nehéz úgy beosztani az életedet, hogy egy háromszögben éljél. És az én háromszögem Franciaország, Magyarország, Erdély. Még pontosabban Dél-Franciaország, Budapest és Marosvásárhely. És azt szeretném, hogy itt is, és ott is, és amott is ezeknek az érzelmeknek valahogy, amik jönnek felém, hogy valamit tegyek. Tudom ugyanakkor, hogy nagyon veszélyes dolog belemenni valamibe, de szeretnék eredményesebb lenni.
Még ennél eredményesebb, de nem a pályán most ezúttal, hanem ebben a háromszögben. A laudációból is kiderült, és az önéletrajzából is nagyjából, hogy nem feltétlenül szeretett volna edzővé válni, és íme itt van 71 évesen, és még nem gondolkodik abban, hogy abba hagyja. Mi viszi tovább?
Hát az őrültség. Mert az igazság az, hogy ez nem igaz, hogy én nem gondolkodom ezzel. Dehogyis nem. Sokszor.
Pontosan ez a háromszög engedett következtetni arra, hogy megfordult a fejében.
Van olyan, hogy ülök a nyugat-franciaországi, csak is mondtam valamit, kisvárosban, és, vagy nagyvárosban, egy szállodában, ismeretlen helyen, ismeretlen szállodában, ismeretlen emberek között. Ilyenkor felteszem a kérdést, hogy hát vajon itt a helyem nem megy el valami mellettem? Nem kellene lépnem egy lépést visszafelé? De ugyanakkor ott van aztán az az őrület, az adrenalin, amitól nyom előre, mindent hátra teszek, és 100%-osan belevetem magam a munkába, a feladatba. Amikor azt mondom, hogy mindent hátra teszek, akkor én ezt már egy fél évszázadot teszem. 50 éve legalább. Mert ez az őrület azért visz tovább, mert arra is, tehát mondom, hogy néha felvetődik a kérdés, de ugyanakkor az is tény, hogy de amikor ott van a feladat, akkor mindenféle probléma nélkül bármilyen témát seprek magam körül, és próbálok annak eleget tenni, ami előttem van. Ebből meg arra következtetek, hogy még van bennem őrület. Vagy gyertya, még nem éget somkig.
Követte a laudáció szövegét? Tudta követni? Maradt ki belőle valami fontos dolog? Amit mindenféleképpen úgy látott volna, hogy meg kellett volna említeni?
Nem, ezen nem gondolkodtam. Mert azt hiszem, hogy nagyon 100%-osan a sportról volt szó, nem volt szó az egyetemi évek nehézségeiről, mert azt is 8 év alatt végeztem el az 5 éves egyetemet. Nem volt szó a családomról, nem volt szó arról, hogy az igazi nehézséget tulajdonképpen a feleségem kellett megélje, mert kimentünk nyugatra egy és fél éves szerződéssel, ma is azt tart még. Klára pedig egy jól induló, nagyon jól induló színésznő volt, de ő hátrahagyott mindent azért, hogy a család együtt maradjon, és én azóta nem tudom Klárát színházba elvinni, mert még mindig olyan sebek szabadnának fel benne, amik nem tennének jót neki. Tehát ő volt az erős. Mi maradt ki az a laudációból? Például lesz, hogy lehet, hogy egy ilyen erős valaki állt mellett.
Az edzői pályafutás az mindig változik jelen pillanatban, ha jól tudjuk, akkor munkanélküli?
Igen, szóval nem folytatom meccben. És hogy lesz valami, vagy nem, nem tudom. Azt hiszem, hogy azt, amit én most mindenféle megjátszás nélkül kimerek jelenteni, hogy szeretnék megnyugodni egy olyan 6 hónapos szünet, azt hiszem, jól jönne nekem, mert rendet tudnék tenni, teremteni magam körül, és a fejemben is. Magam körül is, és a fejemben is rengeteg, rengeteg elmaradt munkám van, feladatom van a családdal szemben, a hivatalos dolgokkal szemben, sok elmaradt munkám van, mert mindig, holnap is, ha lenne egy olyan, ami kedvező, minden program nélkül tenném félre a dolgokat, és mennék abba az irányba.
Elmaradt dolog, befejezetlen még az önéletrajzi könyve?
Hát most már a Stevanál vagyok. Én lassan haladok, egy, mert lusta vagyok, kettő, mert jót akarok, három, mert azért egy-két dolog történt velem, és most éppen annál tartok, amikor engem eltiltanak a futballtól. Mert volt egy ilyen hét, ami alatt a nyakamat ki akarták törni. Miért, hogy történt, miért nem valósult meg aztán végül is. Na most éppen ezen tartok. Ez azt jelenti, hogy még, mert én csak a romániai futball életemről beszélek. Ebből még egy olyan két és fél évnyi maradt csak, tehát sokat legyúrtam. Van egy Dicsőszentmártoni időszak, Marosvásárhelyi időszak, és a bukaresti időszak. Csak közben van egyetem, van házasság, van ismerkedés, van szülőelvesztés, van szekuritáté és problémák. Nagyapámnak a gondjája válogatott. Szóval sok olyan van, ami nem futball, ami egészen más. Miért kellett nagyapámat lelőni? Például ilyen dolgok is benne vannak, ami utána kellett járjak, át kellett nézek dolgokat. Na, mindegy.
Ezeknek egy része benne lesz a filmben is, amely készül?
Még nem tudok erről a filmről, nem, szóval tudok a filmről, de nem tudom, hogy miként zajlik és hogy zajlik, nem tudom.
Hogy fogott megjelenni Bölöni László, mit gondol?
Nem tudom, ettől félek.
Hősként?
Ettől félek egy kicsit, mert mindenféle falcs szerénység nélkül mondom azt, hogy hát vajon én olyan valaki vagyok, akiről egy dokumentumfilm készülhet? Vajon megérdemlem én ezt? Elég leszek én erre? Vagy nem? Ez a gondom. De még nem tudok róla részletet mondani.
Az is egyfajta visszavonulás, hogyha nem edzőként dolgozna, mondjuk, hanem szakmai igazgatóként például, vagy akár klub, nem is tudom, sportigazgatóként.
Inkább ez érdekelne. Érdekel a futball. Aztán, hogy azt hiszem, hogy tévedés azt mondani, hogy én csak ez akarok lenni. Az ember sok mindent akar az életben, de a végül is azt valósít meg, amit lehet. Egy dolog akarni, és más, amit lehet. Tehát ezek között hajózunk, és igyekszünk kiválasztani azt, ami a legmegfelelőbb, ha van.
Ilyenkor egy kívülállónak talán akár megfelelő ajánlat lehetne a Diószegi László is, a Sepsió SK részéről is. Nem? Ő számtalanszor elmondta, hogy szívesen látná Bölöni Lászlót a csapatában.
A csapatában, vagy hol pontosabban?
Akár sportigazgatói, akár szakmai igazgatóként.
Én azt hiszem,
biztos, hogy beszéltek.
Azt hiszem, hogy Diószegi Lacinak jó csapata van. Vezényli őt az a hatalmas szívéből jövő szeretet és adni akarás, ami Lacira érvényes. Én azt hiszem, hogy a Románia szinten kitűnő edzőt választott magának. Nagyon jó sportigazgatója van. Lehet, hogy valamikben segíthetnék, és akarnék is. És ha erről szó kerül, beszélni fogok vele is, ugye, hogy a Daccal is. De azért én felépítettem valamit magam körül, és azt nem akarnám én vásárolni. Tehát jól oda kell figyeljek akkor, amikor valamit választom.
Az Európa-bajnokságra térjünk rá. Nagyon érdekes a román és a magyar válogatott szereplése. Mondhatjuk azt, hogy a magyar válogatott egy rossz fél időt játszott, a román pedig egy jó meccset, és a román tovább jutott, a magyar pedig kiesett.
Egy román újságírót, nem is újságíró, bocsánat, egy ilyen tévoriportet keményen letámadtam, azért mi a fenéért kell engem, mert ha valaki más, oké, de engem, akiről tudják, hogy magyar vagyok, azzal boncolgatni, hogy a magyar futball a román futball, hogy a magyarok bezzeg és a románok bezzeg. Miért akarnak engem kellemetlen helyzetbe hozni? Egy kicsit te is most ezzel a kérdéssel itt vagy.
Itt vagy romániai magyarként azt gondolom, hogy nekünk mind a két válogatotthoz valamennyire
igen,
közünk
igen,
van.
Igen, csak téged nem fenyegetnek meg, aztán nem tudom kik, nem tudom hogy. Hanem te leírod, hogy át vagy bét, aztán, mert az az én számba van adva, akkor azt az át vagy bét reagálják le ott, vagy itt.
Ja, hál' Istennek ez rádió, itt Bölöni László saját szavai hangzanak.
Ez beszélgetés, tehát én elzárkozom, hogy összehasonlítsam, hogy ők ennyit játszottak, ők annyit játszottak, tehát hol is vagyunk, merre is vagyunk. Ezt én nem érdekel. Beszélhetek arról, hogy én úgy érzem, hogy a román válogatott egy közepes erőt képviselő válogatott, egy olyan válogatott, amelyben igazán nagy kiemelkedő elemek nincsenek. Nem látok közöttük olyan embert, aki után most a Real Madrid elkezd kapkodni. Nem látok olyan embereket, akik, mint például egy időben ugye a Sevillánál, a Madridnál, a Barcelonánál, a Galatánál, tehát nagy csapatoknál, Internél játékosaik voltak, az nem hiszem, hogy olyan szintre emelkedjenek. Ott vannak, de... Na most a románoknak gratulálni kell, és gratuláltam, és gratulálok újból. Azért, hogy azt az első mérkőzés, az első lépés az ukránok ellen, azt úgy játszották, ahogy azt játszani tudja egy jó román csapat. Nem egy nagyon jó, egy jó román csapat. Hátul jó szervezett játék, abból megjelenések és kiaknázása egy-két akciónak. Kitűnően sikerült, le a kalappal. Akkor, amikor aztán jöttek a belgák, akkor annak ellenére ők adtak volna gólokat, elég sok gyengeséget árult el a román csapat, mert azon kívül, hogy kaptak két gólt, kaphattak volna még vagy hatot, vagy hetet. Ez egy kicsit a belga csapatnak a gyengesége, a játékosoknak az öregsége, a román csapatnak a szerencsé, mert ezen a mérkőzésen volt szerencség, mert hogyha esetleg gólt is rúgnak, rúghattak volna, vagy hármat, azt hiszem a románok is, de akkor is, mint tudom, 2-1 az eredmény. Tehát egy olyan mérkőzés volt, amin kisült az, hogy nem tartozik a román csapat a felső 10 közé. Bejuthat, de nem tartozik a román válogatott, a román futba az első 10 közé. Ezért engem kitámadhatnak. Az utolsó mérkőzés pedig úgy kezelték, ahogy kellett kezelni. Óvatosan, lelassítva a játékot azért, hogy az eredmény az legyen, ami nekik jó. És azt megcsinálták ügyesen. Le a kalappal, gratulálok neki. Na most, ami a csoportukat illeti, nem volt egy nagy csoport. Mert a szlovákok emegy, bár most vezetnek az angolok ellen, de akkor sem fognak az Európa, hamarabb lesznek meglepetés, mint egyéb. És az ukránok sem, nem tudom,
kik. Lelkileg biztos nem voltak még.
Talán a belgákról, de mondom, annyi helyzetet elrúgni, mint a belgák például a románok ellen, az egy kicsit aggasztó. A számokra. Hál' Istennek, nekünk jól jött. Tehát én most a hollandokkal kell játszanak, én nagyon remélem, hogy egy jó szervezéssel és ugyanezzel adattak, mert ez az előnyük, hogy mivel kicsik, amit mi nem szeretünk, mernek kicsik lenni. És abból pedig nagy pofonokat tudnak levágni. És hogyha egyszer a román csapat vezetéshez jut, akkor nagyon sok eszközük megvan arra, meg volt mindig nekünk erre, az, hogy mi azt jól tudjuk védeni, meg kibekkelni. Esetleg opportunistának lenni is megint. Ez van. Na most még egyszer mondom, a román válogatott tovább juthat, de nem ő az esélyes a hollandok ellen, és nem lesz továbbra sem esélyes. Ami a magyar válogatott illeti, szinte ugyanezt mondhatom, csak egy nagyon egy bűnrossz kezdéssel. Nem akarok feltétlenül belemenni részletekbe, de az a felfogás, amivel a svájc ellen mérkőzéseket kezdték, az halálra ítélt felfogás volt. És keményen megfizették ennek az árát. A németek ellen, én tudom, hogy lesz vagy nem lesz, hogy gól vagy nem gól, hogy mit tudom vagy nem tudom, a németek jobbak. A németek megnyernek 10-ből 6-ot vagy 7-et, aztán mi kihúzunk egy döntetlen, és nyerünk. Ez az igaz, ez a különbség a futball között. És a skotok ellen pedig kiharcoltak egy ilyen tisztelnivaló, tényleg egy küzdelem árán kiharcolt győzelmet, amiért a játékosokat dicsérni kell az odafigyelésükért, a hajtásukért, az áldozatos játékukért, de a skótok ellen játszottak, nem a franciák ellen. Na most a magyar válogatónak az a óriási hátránya, hogy 3 éve körülbelül olyan eredményeket értek el, hogy meghálálták ezzel mindazt, amit a infrastruktúrálisan nekik felajánlott, tehát stadion, meghálálták a figyelmet, amit felé fordítottak. Nagyon jó eredmények értek el. A közönséget a maguk oldalára állították. A viselkedésük egészen más volt. Ezzel még nem jutottak ők a nagy csapatok közé. Ha nem lenne bekapcsolva, akkor mondanék egyebet is, de nem.